Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.
Jó napot kívánok! Zajti Ferenc vagyok, a Országépítő Net podcastjeinek a szerkesztője, és velem szemben itt egy fiatal építész ember ül, Szilágyi Szabolcs, akitől most rögtön meg is kérdezzük, hogy ki ő, mi ő. Valamit mondjál magadról, Szabolcs, légy szíves.
Köszönöm szépen. Hát hol is kezdjem? Tulajdonképpen építész családban nőttem föl, tehát nekem édesanyám építészmérnök, édesapám építőmérnök. A első éves koromban a gyaluforgács volt a játszóterem, és nem a homokozó, mert akkor éppen építkeztünk, és a ragasztottartókhoz ott készült a faanyag frissen gyalulva, és nekem ez jutott. Úgyhogy tulajdonképpen ez viszonylag eldőlt kérdés volt mindig is, hogy én építész pályára indulok. Édesapám egyszer-kétszer azért megkérdezte menet közben, hogy nincs esetleg valami jobb ötletem ennél. Volt egy-két kitekintés.
Mik például?
A Pázmány Péter információs technológia karra jártam egy évet. Ez annak idején a biológia tanáromnak a motivációjára indult ez az ötlet, de aztán nagyon hamar kiderült, hogy ez a számítógépes programozós világ hiába az élőlények felé próbál mutatni ott az egyetemen, nekem nem jön be, és valahol az alkotás világa felé, vagy a fizikai alkotás világa felé kéne vegyem az irányt. Úgyhogy 2 éven keresztül készültem az iparművészeti egyetemnek az építészképzésére, miután az első év után ott hagytam a Pázmányt, és aztán utána elkezdtem járni a Műszaki Egyetemre. Még az első év végén még akkor még egyszer megpróbáltam a MOMÉN az építőmérnök, vagy az építészmérnök kart, vagy építőművész kart, de aztán, hogy most a szerencse, a sorskeze, vagy miért végül nem vettek föl, és hogy is volt? Igen, 2016-ban diplomáztam a Műszaki Egyetemen, és aztán utána rögtön abban az évben felvételiztem a Kóskár Egyesülésnek a vándoriskolát.
Hogy kerültél te oda?
Hát ez is részben édesapámnak köszönhető, ugyanis ő hát ilyen Farvizen, vagy a Holdudvarban mindig is ott volt az egyesülés környékén, tehát jól ismert az egyesülésből sok mindenkit. Például a hattyúháznak a tetőszerkezetét, amikor építették, ott ő volt a műszaki ellenőr, ezt aztán vándoriskolás koromban Donáci Péteréktől többször visszahallgattam ennek a történetét, úgyhogy mind a két irányból van visszaigazolás. És ezen kívül az egyetemen is nyilván itt a szerves építészeti kurzusok meghatározók voltak, vagy az alap orientációból kifolyólag nyilván ott mire, megjelentem.
És mire emlékszel te ezekből a időszakokból, tehát a szerves építész
a szerves építészet képzésekről?
Mert hiszen ez majdnem, hogy az első időszak volt, ugye itt Túri Attila volt.
Igen,
az
így van. Alapvetően egy nagyon ízes és sokszínű bemutatása volt ez a hazai szerves építészetnek, amire én emlékszem, ami kifejezetten jó volt arra, hogy fölkeltse az embereknek vagy a hallgatóknak az érdeklődését, hogyha ebbe a témába tényleg el szeretnének mélyülni. Most az a pár fél éves kurzus, ami itt az egyetemen megengedtetett a szerves építészetnek, túl mély ismeretanyagra azért nem enged időt, de ahhoz, hogy az ember beeldőljön, hogy ez a dolog érdekli-e és szeretne bele energiát tenni, az ott ezeken az alkalmakon szerintem ki tud derülni. Úgyhogy nekem mindenképpen ez az érdeklődés felkeltés, vagy megerősítés, mert hát ugye nyilván ez hozott anyaggal is dolgoztam már ebbe a történetbe, de alapvetően ez volt, amit én ott a szerves kurzusokból kaptam.
Amit még nem mondtunk el, hogy te azért ide, most Barnagon vagyunk, ahol egy Makovec kiállítás lesz majd, de te itt a környékre való vagy, ha jól emlékszem, te várpalotai?
Hát egész pontosan most Várpalotán élek, igen, 2 éve, de én oda benősültem. Én tulajdonképpen budapesti vagyok, vagy hát, hogyha nagyon elkezdjük a családfát kutatni, akkor azért néhány generáció alatt kiderül, hogy nagyjából nem, de hát én magamat budapestinek mondhatom és vallhatom. A 12. kerületben nőttem föl, egyébként körülbelül 60-80 méterre attól a helytől, ahova Imre bácsi a Felső Krisztina városi templomot tervezte. Úgyhogy itt ez a környezet is nyilván egy kicsit rányomja mindig a bélyegét az építészeti elképzelésekre, vagy érdeklődésre. De mindig is valahogy vidékre vágyódtam.
Ez honnan jött ez a...
Hát alapvetően ez megint a hozott családi genetika, hogy így mondjam. Valószínűleg előtört a több generációs nem városi lét, nem csak bennem, édesapámékban is. Édesapámék is néhány évvel költöztek ki Budapestről, most már azt hiszem mondhatni végleg Kőváguhősre. Úgy néz ki, hogy az idei év vége felé, vagy második felében mi is követjük a példájukat, és mi is kis településre költözünk. Valahol ez a falusi lépték az, ami úgy igazán életszerűnek tűnik, ahol az embernek van egy kis kertje, amiből, ha nem is ellátni tudja magát, de ki tudja egészíteni azt, amivel a bolti ételekből próbálja táplálni magát, meg a családját. Illetve nekem mindig is az állatok felé volt egy komoly kötődésem, egész speciálisan a lovak felé, katonai hagyományőrzés és a huszárság és a lovaglás, ez mindig is ott volt a, hát talán 12 éves korom óta különböző intenzitással a hivatás és az iskolák mellett, és most is ez a cél, hogy itt akkor egy szűk területen belül az élet, a munkahely és a hobbi az egy helyen valósulhasson meg, úgyhogy bízom benne, hogy ez így össze is fog jönni, ahogy itt álomszerűen elképzeljük.
Hát ott tartottunk, hogy a Kóskároly Egyesülésnek a vándoriskolájába bekerültél, el is végezted.
Letöltöttem a vándoridőmet, de még a diplomamunkám nincsen bemutatható állapotban. Az utolsó vándor helyem a 7-7 építész irodánál Tóth Péter mester szárnyai alatt teltek, és hát igazából azóta is szoros kapcsolatban dolgozom a Péterrel, és hát valamiért arra kárhoztattam, hogy nagyon hosszú projektekbe nyúltam bele. Így az az épület is, amit a diplomamunkámnak néztünk ki, egy nagyon hosszúra nyúló projektnek néz ki, annak ellenére, hogy egy pici szigligeti présházról van szó, tehát nem az alapterület, és nem az építészeti extravagánság az, ami ezt indokolja. Szerencsétlen dolgok összejöttek itt ebbe az elmúlt néhány, most már lassan mondhatom, hogy évbe, de reméljük, hogy lassan olyan állapotba kerülhet, hogy be tudjam mutatni a diplomamunkát, és akkor elmondhassam magamról, hogy végzett vándor vagyok.
Kinél voltál vándorolni?
A Quadrum építész KFC-ben kezdtem a pályafutást, Zsigmond László mellett, vagy alatt. Náluk egy évig voltam, és amellett, hogy nyilván elsősorban Zsigmond László volt a mester, és tőle kaptam a feladatokat, az irodába a többi építésztől is elég sok szellemi táplálékot kaptam, úgyhogy ott nagyon sokat köszönhetek Bata Tibornak, Jánosi Jánosnak, és természetesen Zsigmond Áginak is, a László feleségének. Úgyhogy az egy nagyon intenzív kezdőlökés volt a vándoriskolába. Nem is bánom, hogy dupla időt töltöttem ott, mert érdemes volt. Utána a következő hely, ahova kerültem, az a Makovec Imre Alapítvány. Akkor indulóba volt az alapítvány, tehát tulajdonképpen Kampis Gáborral az első hónapokban még kettesbe voltunk fönt a Városkúti úton, és alakítottuk ki azt a kiállító teret, ami hát különböző átalakulásokon ment azóta keresztül, de azóta is látható. Úgyhogy az egy ilyen születéspillanati nehézségekkel tűzdelt időszak volt, viszont olyan szempontból egy nagyon jó lehetőség volt, hogy nekem ebbe az új generációs vándorlétbe, ahol már Imre bácsival mi nem találkozhatunk a földi valójában, ez egy olyan lehetőség volt, ami egy betekintés abba a munkásságba, ami köré itt az egyesülés is fölépült, úgyhogy ilyen szempontból ez egy nagyon hasznos pontja volt a vándorságomnak, és néha úgy meg is fogalmazódik bennem, hogy talán minden vándoriskolásnak most ebbe az új világba ott kéne kezdeni az első vándorfél évet, hogy a szellemiségbe egy kicsit belemerítkezzen, mint a régi keresztelésekkor a keresztelővízbe. Utána Szűcs Endréhez kerültem, Bandi bácsihoz, és megint nem kifejezetten építészeti feladatok vártak rám, ugyanis a Balaton felvidéki munkásságát gyűjtöttük Bandi bácsinak össze, rendeztük a kéziratot egy leendő könyv alapjául, úgyhogy ez megint egy olyan pont volt, ami nem építészet elsősorban, vagy hát legalábbis nem tervezés, de én nekem végig kellett nézni Bandi bácsi gyakorlatilag összes Balaton felvidéki házát, amit valószínűleg megint kevés vándor mondhat el, aki nála dolgozott. Úgyhogy ezáltal megint egy nagyon nagy merítést kaptam abból, hogy neki mi az építészeti világ, ami a munkásságában őt meghatározta. És ezek után kerültem a 7-7 építész Kft.-hez, Tóth Péterhez.
Aki, tegyük hozzá, a Bandinál volt.
Aki Bandinak az egyik első számú tanítványa, vagy mondhatjuk így, hogy első számú tanítványa. Tehát tulajdonképpen ugyanezt a stafétát viszi tovább, és náluk megint egy évet töltöttem el, így az utolsó teljes vándorévemet ott a Vekerle telepen, ahol különböző léptékű projektekbe kaptam kisebb vagy nagyobb feladatokat, egészen a belvárosi plébánia templomnak a felújításától, ahol egy pici kovácsolt vas korlátot tervezhettem meg, és ezen kívül asszisztálhattam a művezetéseken, amit egyébként Péter rendkívül fontosnak tart, és ezt azóta is a vele együtt töltött munkaidőben látom, hogy hogy mennyire nagy hangsúlyt fektet arra, hogy végigkísérje az épületeknek a megszületését, ne csak a rajzasztalon, hanem a valóságban is. És aztán utána itt a Balaton felvidéken meg kisebb-nagyobb családi házak vagy nyaralók tervezésébe kaptam részt, vagy hát mint akár Szigligeten egész feladatot.
És visszakanyarodtunk a Balaton felvidékre, mert most megint itt ülünk, és ahogy hallom, ide is szeretnél költözni Barnagra. Ez hogy jött Barnag? Isten háta mögött van, tehát ha valaki ezt nem tudná, akkor ezt körülbelül úgy kell elképzelni, hogy ha valaki megy Kapolcs felé, ugye ott lent az alsó úton, akkor elérkezik Tóth Vázsony nevezetű faluhoz, ami Nagy Vázsony előtt van, vagy után kihonnan nézi, és Tóth Vázsonynál egy marha meredek emelkedőn kell felfelé jönni, és ott felérünk tulajdonképpen a Balaton felvidék legkietlenebb részére, ahol már csak ilyen apró, icipici kis falvak vannak. Hogy a kerül ide egy budapesti, majd várpalotai fiatalember családjával együtt?
Hát alapvetően azt hiszem, hogy itt a meghatározó az volt, hogy a feleségemmel mi úgy ismerkedtünk össze, hogy egy hagyományőrző rendezvényről lovagoltunk haza. Az Gyulakeszin volt, és várpalotára vittük haza a lovakat. Nem volt annyi lovas hazafelé úton, mint a hány ló, és a akkori csapatkapitányom megkérdezte a katát, hogy nincs-e kedve hazavinni az egyik lovat, hogy ne kelljen mindegyiket vezetőszáron húzni. Hát mi nekünk a megismerkedésünk az egy ilyen viszonylag nagy merítése a Balaton felvidéknek, lóháton lassú túrázása, hogy az ember megismerje a tájat. Mind a kettőnknek meghatározó a Balaton, én is rengeteg nyarat töltöttem itt, nagyanyámnak a nyaralójába, és neki is várpalotai révén, balatonalmádi gimnazista lévén ez a balatoni régió, ez egy meghatározó hely. Úgyhogy ez adott volt, hogy merre felé kezdtünk el nézelődni. És a másik adottság az pedig az volt, amit már említettem, hogy állatot szeretnénk tartani, valami kis veteményes kertet a ház környékén, és ha ennél közelebb megyünk a Balatonhoz, akkor azért azt látnunk kell, hogy azok a települések elég zártak és sűrűn építettek, ami most a nyaralóknak kifejezetten kedvez, mert keveset kell füvet nyírni, de mondjuk Vászolyon vagy egy balatonparti településen a falun belül a lótartás az mondjuk manapság azért már viszonylag nehézkesen megoldott, nem csak a telek méretek, hanem a sok nyaraló miatt is, akik a nyaralás közben nem biztos, hogy ennyire a falusi életre vágynak. Itt viszont a Nagyvázsonyi medencébe ezt a két falut, Barnagot és a szomszédos falut, Vöröstót néztük ki magunknak, amik hosszú széles telkek, mint ahogy általában ezekbe az egyutcás falunkba megszokhattuk, és ezért lehetőséget ad arra, hogy a hátsó kertben lovat lehessen tartani, egy kis háztáji gazdálkodást lehessen csinálni. Tehát az adottságok azok, amik meghatározták, és ezen kívül gyönyörű helyen van. Tehát tulajdonképpen ez a Bakonynak a déli határa, a Balaton felvidéknek az északi határa. Igazából azt hiszem, hogy keresi az identitását, hogy akkor Balaton felvidéke még ez a terület, vagy sem. Ebből kifolyólag egy élő közösséget látok itt abból az időszakból, amit most itt fél lábbal vagy negyed lábbal a sarkamat a küszöbön bedugva eltöltöttem, amióta megvettük a barnagi házikót, amit most felújítunk. Tehát az látszik, hogy itt ez egy működő dolog. Nem üresedik ki a nyári szezon végével, hanem itt tényleg lakók vannak. Vannak helyek, nagyon sok már mostanra a beköltöző, ezt látjuk, hogy nem mi leszünk az első fecskék, sőt, hát már deresedő hajóak az első fecskék, akik beköltözőek. Úgyhogy ez az, ami elsősorban meghatározta, és aztán utána hát nyilván mind a két településen nézegettünk házakat, végül ez az, ami ránk talált, vagy mi rá. De ez már valószínűleg a sors keze, hogy mi barnagiak és nem vöröstújjak leszünk.
Itt egy építésznek még feladata is adódik bőven, ahogy néztem itt végigmenve az utcákon. Mit fog tudni kezdeni itt egy építész tényleg az Isten háta mögött?
Hát alapvetően úgy gondolom, hogy a mai világban digitális nomádként a hegytetőn ülve is egy laptoppal és egy internet kapcsolattal meg lehet oldani bármilyen munkát. Most az utóbbi időszakban a részben a járványnak köszönhetően, részben ugye annak, hogy elköltöztem Budapestről, többek között Tóth Péterrel is már szinte kizárólag az interneten keresztül találkozunk, hogyha egy tervvel kapcsolatban megbeszélést kell tartsunk, és azt hiszem, hogy ezt a technikát sikerült olyan magas fokra fejleszteni, hogy ez nem hátráltatja semmilyen téren a munkánkat, a közös munkánkat. Ezt már az ő szájából is hallottam, azért merem ennyire bizton állítani. Úgyhogy ilyen szempontból azt hiszem, hogy ez manapság már nem meghatározó, hogy hol van az ember ebbe a munkakörbe. A másik pedig az, hogy itt a Balaton felvidék mindig is egy frekventált hely, tehát én abba bízom, hogy itt az építészeti feladat nem fog elfogyni, és ha csak a saját környezetemben itt azokat a házakat helyre tudom állítani a tulajdonosok megbízásából, amik bejárható távolságon vannak akár Lóháton, akkor is egy elég hosszú feladatlista áll előttem, úgyhogy nem aggódom attól, hogy ez a pálya engem gátol a falusi létbe. A másik fele a történetnek, hogy abból kifolyólag, hogy édesapám mellett én gyerekként is sokat dolgoztam építkezéseken két kézzel, mindig is vonzott az, hogy ne csak a rajzasztal mellett, hanem fizikai valójában is foglalkozzak az épületeknek a megszületésével, úgyhogy még az is lehetséges, és játszom a gondolattal, hogy a kivitelezésbe is valamilyen szinten, hát leginkább a famunkák, az ácsmunkák tekintetében valamilyen mélységbe belártom magam, úgyhogy valószínűleg egy ilyen falusi létnek a több lábon állás az, ami a kulcsa.
Ugye a vándoriskolában az ember elsajátította, ráadásul volt egy rátekintése is, hogy hogyan és milyen módon működik egy főépítész. Benned felmerült-e az, hogy itt a környéken akár főépítészséget is elvállalni, vagy arculatokat, települések arculatát kialakítani, átalakítani, formálni? Ez benned megjelente?
Meg, abszolút. De most egyelőre még a viaskodó fázisban vagyok, hogy vagyok-e hozzá kellően tapasztalt, van-e kellő ismeretanyag a hátam mögött, hogy egy ilyen fába belevágjam a fejszémet, vagy még futni kell egy-két évet, évtizedet a pályán szabadúszó építészként, mielőtt az ember az asztalnak beül a másik felére, és onnan próbál település szinten gondolkozni.
Nem provokálni akarlak. Ha végigmész a falun, most már a te faludom, akkor azért csak észreveszed azt, hogy hol vannak azok a pontok, ahol mindenképpen bele kéne nyúlni, vagy valamilyen fejlesztési lehetőség van. Ez óhatatlanul adja magát.
Hogyne, és ezen akkor is gondolkozik az ember, hogyha nem a feladata, persze.
Tehát akkor mégiscsak van az embernek egy elképzelése arról, amire azt gondolom, hogy sokáig nem szabad várni, mert előbb-utóbb a nem várásnak az lesz a következménye, hogy azok, akik viszont nem gondolkodnak ezen, azok majd átalakítják a maguk képére azt a települést, amit egyébként gyűjtmentként, bejövőként elképzelnek, vagy elgondolnak maguknak. Tehát ilyen szempontból azért provokatív a kérdés számodra, vagy próbálom ezt forszírozni egy kicsit, hogy itt a Balatonfelvidéken én úgy érzem, hogy nagyon sok olyan feladat van, és főleg ezt Szűcs Banditól, a Tóth Petitől meg lehetett tanulni, hogy bizony ezeket a településeket valamilyen módon településképileg meg kéne tudni óvni, őrizni. Hogy aztán ebben te látsz-e feladatot magadnak, ez most egy másik kérdés, de azért én finoman próbáltam kipiszkálni, hogy hát ha.
Igen, hát ez a vívódásnak a másik fele, hogy a feladatot, vagy a feladat súlyát azt látom és érzem. Úgyhogy ez a kettő dolog van a serpenyőben, és most még billeg a mérleg. Tehát előbb-utóbb valószínűleg ez óhatatlanul egy-egy településen ránehezedik valakinek a vállára, és mondjuk például Barnagon hosszú távon itt ez egy nyilvánvaló tény lesz, hogy én itt vagyok. Tehát, igen, ez Damoklész kardjaként ott lebeg az ember feje fölött, de itt még az a vívódás bennem, hogy nekem előre kell szaladni a pofonér, vagy majd megjön az időbe. Ez még hátra van.
Mikorra készül el a házatok? Disznó kérdés következik.
Igen, majd, hát azért mondjuk kérdezem. 2040 és 50 között szerintem. Alapvetően nagy portát vettünk, sok a feladat. Most szeptemberrel akarunk jutni arra a szintre, hogy be tudjunk költözni hárman. És aztán utána szépen lassan, ahogy édesapám szokott fogalmazni, a fenntartható építkezés folyamatában élni.
Azért kérdeztem, mert van nekünk egy Építészháza című kis filmecskénk, sorozatunk, amiben különféle építészek mutatják be a házokat, hogy mikor tudunk akár hozzád is eljönni, megnézni ezt, vagy legalábbis felvenni.
Ezt a fenntartható építkezést, ezt szívesen be tudom mutatni majd az elkövetkezendő években.
Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és sok sikert az elkövetkezendő 40-50 évre.
Köszönöm szépen.
További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.